Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Európa és az Egyesült Államok közötti történelmi szövetség sajnos változáson megy keresztül, fogalmazott 14. Leó pápa újságíróknak nyilatkozva. A Szentatya előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt fogadta audiencián. Az olasz újságíróknak válaszolva a pápa megerősítette, hogy a Szentszék készen áll arra, hogy helyet és lehetőséget biztosítson a megbeszélésekre és tárgyalásokra, emellett megismételte, hogy továbbra is azon fáradoznak, hogy megpróbálják visszajuttatni az elhurcolt ukrán gyermekeket az otthonaikba, családjaikhoz. Nem reális békeszerződés kötni anélkül, hogy Európát bevonnánk a tárgyalásokba, jelentette ki a Szentatya. Az uniós tagállamok gyorsított eljárásban dönthetnek arról, hogy határozatlan időre meghosszabbítsák akár 210 milliárd eurónyi orosz állami vagyon befagyasztását, írta meg a brit Financial Times. A lépés célja, hogy megkerüljék Orbán Viktort még azelőtt, hogy az európai vezetők jövő héten csúcs találkozóra ülnek össze. A terv azonban mély politikai és jogi törésvonalakat nyitott, több tagállam, köztük Belgium súlyos kockázatokra figyelmeztet, míg a magyar miniszterelnök perrel fenyeget, ha Brüsszel megpróbálja átlépni Budapest akaratát, teszi hozzá cikkében az Index. Oroszországnak nincs szándékában háborúzni Európával, de ha európai katonai kontingenseket vezényelnek Ukrajnában, akkor az oroszok válaszolni fognak, jelentette ki a külügyminiszter a TASZ hírügynökség beszámolója szerint. Szergej Lavrov azt mondta, már felkészültek erre. Magyarország nem hagyja végre a migrációs paktumot, egyetlen migráns sem fogad be, mondta el a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely közölte, jövő héten lesz Európai Uniós csúcs találkozó Brüsszelben, de a bel- és igazságügyi tanács már elfogadott egy végrehajtási határozatot a paktumról, azaz a bevándorlók elosztásáról, amelyben megállapították a Magyarországra eső létszámot és kapacitást. A miniszter megemlített egy másik, élesen magyar ellenes uniós javaslatot is, a Repower EU-t, amely szerinte tovább rontja az unió versenyképességét, mivel 2026 márciusától engedélyhez köti, 2027. szeptember végétől pedig megtiltja a kőolaj és gáz beszerzését Oroszországtól. Amennyiben elfogadják a javaslatot, Magyarország azt megtámadja az EU bíróságán, közölte Gulyás Gergely. Lakossági energiatároló programot hirdet a kormány 100 milliárd forintos keretösszeggel, jelentette be a miniszter. Kiemeltem, ez a kulcsa annak, hogy a napelemmel rendelkező családok tartósan önellátók maradhassanak és biztosítani tudják saját villamos energiaellátásukat, emellett az intézkedés hozzájárul a rezsicsökkentés fenntarthatóságához is. Ha a kormány támogatja a repülőtéri gyorsasút koncessziós formában történő fejlesztését, a vasúti pálya 27 km hosszú lesz a repülőtértől a nyugati pályaudvarig, 6 év alatt készülhet el a beruházás. A rendőrség felügyelete és irányítás alá helyezték azokat a javítóintézeteket, ahol büntetőjogi eljárásban hozott döntés értelmében vannak fiatalok, mondta el a tárcavezető. Gulyás Gergely hozzátette, 5 javítóintézetről van szó, és a kormány döntés kihirdetése után azonnal hatályba is lépett a rendelet. Elfogadta az országgyűlés a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló jogszabályt. A juttatást fokozatosan vezetik be, a nyugdíjasok 2026. februárjában a teljes összeg 1/4-ét kapják meg, 2030-ig kell elérnie a nyugellátás összegének 100%-át. Mi hamarabb intézel mindenki a hivatali ügyeit az ünnepek előtt, javasolják a kormányhivatalok. A lejáró okmányok meghosszabbítása mellett az otthon start fix 3%-os lakáshitel iránti kiemelt érdeklődés miatt különösen érdemes ezt szem előtt tartani a földhivatali kérelmek és a TB jogviszonyigazolások tekintetében. Az ügyfeleket segíti, hogy a kormányablakok most szombaton egységesen 8-tól 12 óráig nyitva tartanak, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium az MT-vel. Péntektől új, a korábbiaknál sokkal több utas által igénybe vehető kedvezménytípus váltja a korábbi, csupán kevesek számára elérhető megoldást a MÁV csoportnál. A vasútársaság közleménye szerint az okos eszközökre letölthető új MÁV Plus alkalmazással vásárolt belföldi helyközi buszjegyekre, vonatjegyekre és helyjegyekre mostantól minden felhasználónak okos kedvezmény jár, méghozzá egységesen 15%. Átvette az irodalmi Nobel-díjat Stockholmban Krasznahorkai László, az ünnepségen hosszan részletezve méltatták írói munkásságát. Életének 83. évében elhunyt Balázs Péter Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a Szolnoki Szigligeti Színház korábbi igazgatója, közölte a Teátrum a közösségi oldalán. Balázs Pétert a Kulturális és Innovációs Minisztérium saját halottjának tekinti. Végül az időjárásról. Folytatódik a borult, párás, ködös idő, szitálás előfordulhat, a szélmérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 2-3, napközben 6-7 fok körül alakul. Az északi középhegység térségében viszont szakadozottabb lehet a felhőtakaró, előbukkanhat a nap. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Műsorunk első részében egy könyvet ajánlunk, melyet Mindszenty Józsefről írt Balogh Margit. A szerző történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, évtizedeket töltött Mindszenty József érsek, katolikus püspök életének kutatásával. Több mint 60 hazai és külföldi levéltárban végzett tudományos kutatómunkát. Jelenlegi könyve az első Mindszenty életrajzi könyve második kiadása. A könyv bemutatót Mindszenty Szabadon címmel a Budapesti Háló Közösségi Központban tartották interaktív beszélgetés formájában, több szervezet képviselőjének részvételével. A szervezők megemlékeztek Mindszenty József pappá szentelésének 110. érseki kinevezésének 80. és halálának 50. évfordulójáról. A műsor második felében a 80 évvel ezelőtt indult Újember heti lap a téma. Tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat a Háló Közösségi és Kulturális Központból, Belváros Lipótvárosból. Egy esten voltunk, Háló Estek a címe, Mindszenty Szabadon. Ez volt a témája, ahol Mindszenty bíborosról beszélgettek a résztvevők. Egy interaktív beszélgetés volt és könyvbemutató. A könyvet Balogh Margit történész írta, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Ő már nagyon régóta foglalkozik a bíboros életével. Pontosan mióta kutatja az életét?
Hát bizony erre a kérdésre csak évtizedekkel lehet válaszolni. Egyetemista koromban szakdolgozat írása kapcsán találkoztam először úgy a nevével, hogy egy nagy kérdőjel, hogy ki is volt ez a személy. Aztán ez a kíváncsiság csak éleződött, amikor az egyetemi doktori disszertációt a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testületéről írván egy konfliktust érzékeltem, ezt a mozgalmat irányító jezsuiták és az akkori esztergomi érsek Mindszenty József között. Az érdeklődés fennmaradt, de újabb inspirációt majd az Elektra kiadóház adott, amikor arra kértek, hogy írjak egy születéstől halálig terjedő átfogó, mert hogy ilyen eddig még nem készült Mindszenty Józsefről írást, maximum 4 szerzőív terjedelemben. Úgyhogy egy jó másfél-két éves munkával 16 ívnyi anyagot adtam le, és én magam láttam a legjobban, hogy ez mennyire kevés ahhoz, hogy ennek a személynek a történelmi jelentőségével, az összetettségével, a működésével tisztában lehessünk. És hogy ehhez akkor még az úgynevezett levéltári alapkutatások mennyire messze álltak, tehát valamikor 2000 előtt járunk még bőven, mert egy 20 év, lehet, hogy egy kicsit kerekítve, de egy 20 év munkája után jelent meg a könyvem először 2015-ben, az a monográfia, aminek ma a második kiadását ünnepeltük, mert hogy az első az 10 évvel ezelőtti időszak óta elfogyott. És a 20 éves kutató munka során több mint 60 hazai és külföldi levéltárba juthattam el. A külföldiek között felsorolhatom a moszkvai külügyi levéltár, állami levéltár, pártlevéltár, a párizsi érseki levéltár, a prágai levéltárak és az Amerikában lévő több városban létező elnöki irattárakat, mert Amerikában az a szokás, hogy egy elnök ott helyezi el a működése alatt iratokat, ahova valamilyen személyes kötődés miatt azt fontosnak gondolja. Tehát több helyszínre is el kellett menni, hogy az amerikai követségi időszaknak az iratait föl lehessen térképezni. De itt Magyarországon a zalaegerszegi plébánia irattárától kezdve a megyei, egyházmegyei, Esztergomban a primási levéltár, az országos levéltár, ezek mindegyikében találni Mindszenty Józsefről valamilyen fontos iratot, irathegyeket olykor. És meg kell mondani, hogy még mindig van néhány olyan levéltár, ahova én még nem juthattam el, még nem kutatható az anyag, és valószínűleg már csak az utánam jövő történész nemzedék valamelyik tagja fogja elérni, hogy kutatási engedélyt szerezzem.
Mi a könyvnek a felépítése?
Hát ez egy biográfia, tehát a felépítés az kronológikus, de egyfajta spirális felépítés, mert az életút időrendi szakaszain belül azért vannak tematikus csoportok is, amikor egy kérdést körbe kell járni, visszanyúlva olyan periódusra is, ami mondjuk már említve volt. De egy egyszerű születéstől halálig terjedően 10 nagy fejezetre bontva a gyermekkor, zalaegerszegi plébánosság, veszprémi püspöki időszak, az esztergomi érsek, a fegyenclét időszaka, hiszen 1956 néhány napjának a történése, de 15 éves vendégség az amerikai követségen, végül pedig az emigrációnak a néhány éve következik.
Már többen is írtak róla könyvet, milyen újdonságokat talált, miben ismerte meg másképp, és hogyan terültek ki ezek az újdonságok?
Olyan könyv, amely születéstől halálig egyben végigkövette volna Mindszentyt, ilyen korábban nem készült, az emigrációban sem. Voltak olyan könyvek, vagy vannak is, amelyek egy nagyobb szakaszt is felöleltek, és általában valamilyen személyes kötődés is kimutatható a szerző és a műtárgya között. Tehát Maróti Meitzler Károlynak az ismeretlen Mindszenty az emigrációban készült, a zalai térségben ismerték egymást, és a gyermekkortól 1944-45-ig követi végig az életutat, és ezt lehetne sorolni, hiszen tényleg könyvtárat is meg lehetne tölteni a Mindszentyről szóló írásoknak, de különösen az emlékiratok megjelenése és az azt követő periódusból született munkákról lehet szó. Tehát összességében az, hogy egy embert láthatunk a maga saját szakmai pályafutásának a meghatározó időszakaiban, az ottani cselekedeteit, a fejlődéseit, a gondolkodását, ezek egy ívet rajzolnak föl, nem elhallgatván sem azt, amit ma a 21. század embere nem feltétlenül tud vállalni és osztani, a megoldási módot vagy a válaszát Mindszentynek az adott kor kérdésére, azzal együtt, ami ma is örökérvényű lehet. Hiszen mindenkinek saját magának kell majd eldöntenie, hogy mi az, amit Mindszentyből követendőnek tart, vagy ellenkezőleg már nem tudja és nem is kívánja elfogadni.
Mi az, ami önnek a legfontosabb Mindszenty életéből?
Hát erre nagyon nehéz válaszolni, mert a nagy életszakaszokból mindig valami más. Ami engem megragadott, és talán mindegyik életszakaszon átível, az az elképesztő elhivatottság és munkabírás, amivel a papi hivatását végzi. Zalaegerszegi plébánosként onnantól kezdve, hogy bekéri az árajánlatokat egy tetőfedésre, és az anyagmintákat szemrevételezi. Vagy az általa patronált gyerekek lábméretét leveszi, hogy ne csak úgy cipőket kapjon és ruházatot kapjon, hanem hogy azt hordható is legyen a kiválasztott kisdiáknak. Ezek időigényes pepecs munkák, de így lehet értelmet adni igazából egy karitatív tevékenységnek, vagy annak a szervező munkának, amit plébánosként magára vállal. Ezen a rendezvényen jelen volt gyakorló plébános, aki maga vallotta be, hogy ő nem lenne képes ilyen átfogó szervezésre, mint amit Mincenti végzett, nem kevés plébániát kellett ellátnia, esperesként még többet felügyelt, majd zalai püspökki biztosként, hát zalai püspöknek becézték olykor, tehát egy nagy térségnek a plébánosi ellátására, a lelkipásztori szolgálat problémáira rálátott, és ezekre megpróbált érdemi választ adni. Emellett közéleti tevékenységet is kifejtett, éppen ez a része az a működésének egyébként, amit a legtöbb kritika ér így utólag is, de saját kortársai részéről is, mert a véleményét nem tagadható, hogy sokszor kifejezetten erőszakosan, erőteljesebben egy plébános szelídségétől elvárhatóan képviselte, és nehezen tűrte el az ellentmondást, vagy az övéjével nem egyező vélemény. Ez utólag is még megosztja a róla alkotott véleményt, tehát a mai zalaegerszegiek körében ilyen családi történetek keringenek. Az egyik történetcsoportban Mincenti roppant pozitív személyiség, egy másik történetcsoportban meg ellenkezőleg valamilyen őt elmarasztaló konkrét esetre emlékszik a harmadik nemzedék egy adott családból. De ez a határtalan aktivitása, ez megmarad végig. Az amerikai követségi másfél évtizedben talán éppen ez az aktivitás, miközben le van láncolva, képletesen értvén a leláncoltságot, hiszen a szabadsága mindössze az a két szoba, amelyet a követségtől megkap lakóhelyül és dolgozószobául, illetve az a kert, ahova a napi sétáit megtenni lemehetett kísérettel, tudván azt is, hogy közben a Magyar Nemzeti Bankkal szomszédos falszakaszról a magyar politikai rendőrség megbízottai figyelik, tartják szemmel, hogy éppen ő mit csinál, és akár még szájról olvasással, hogy mit mond az őt kísérő diplomatának. De ez az időszak is az, amikor ír és olvas, olvas és ír végeláthatatlanul. Leveleket ír, történeti munkákat ír, emlékiratokat ír, és még lehetne sorolni a műfajok sokasságát, amelyeket kérdés, hogy érdemes-e utólag most mindegyiket publikálni. Például a Trianonról írt fejtegetéseiből válogatást közzé tettünk, hiszen tudjuk, hogy akkor szakirodalom teljességével nem ismerkedhetett meg, elzárt állapotban nem ülhetett be a Széchenyi könyvtárba, bár hozzáteszem, hogy néhányat a diplomaták kikölcsönöztek neki, és eljuttatták, de hát ez akkor is egy teljesen más, mint amikor abszolút lehetősége van egy kutatómunkát végezni. Ugye Mincenti alapvetően még plébánosként is a történelem iránt nagyon érdeklődő, nyitott valaki. Egy püspök elődjéről, Padányi Bíró Márton veszprémi püspökről írt is egy monográfiát, ami ma is egy helytálló történeti munka. De írt egy ilyen szépirodalmi és lelki gyakorlatos válogatásnak is tekinthető összeállítását az édesanya témakörben. Még ezt is tervezte 1948-ban is folytatni, többek között olyan fejezetekkel, amelyeket a papi hivatásról tervezett kifejteni, hogy ő mit gondol a papi hivatásról. Emellett statisztikákat írt, és ahogy mondottam, volt ezeket a visszaemlékezés elemeket és feldolgozásokat történészi alapossággal és alátámasztással igyekezett elkészíteni, de az eszközei nagyon korlátozottak voltak.
Oh.
mielőtt bekapcsoltam a mikrofont, mondta, hogy Mindszentinek meghatározó szerepe volt Magyarország történelmében. Ez bővebben elmondaná?
Önmagában az esztergomi érseki poszt, amely egyben Magyarország prímása posztját is jelenti, az a katolikus egyház szempontjából meghatározó poszt. Az, hogy a magyar történelem szempontjából is meghatározó legyen, ahhoz meg olyan történelmi körülmények kellenek, és egy olyan személy valamilyen módon él ezekkel a történelmi körülményekkel. Mindszenty József a II. Világháborút követő rom állapotban kerül ebbe a meghatározó egyházi tisztségbe. Tehát a dátum, amikor ő feladatot kap, az kétségtelenül egy rendkívüli időszakra utal. És a II. Világháború időszak nem csak egyszerűen egy évszám, hogy 1945, ez egy rendszerváltozással felérő változást indít el. Hogy más ne mondjak, 1946. február 1-ével Magyarország 1000 éves államformája, a királyság, köztársaság lesz. Tehát ennek a feldolgozása, az előzmények, a befogadása, vagy épp az elutasítása Mindszenty József részéről, ez egy történelmi pillanat. Ami az ő legitimista felfogásával összefért volna, az egy népszavazás elindítása az ország államformájáról. Erre azonban nem került sor. Később pedig hallgatván az őt körülvevők tanácsára már nem emelte föl szavát a köztársasági államforma ellen, tudomásul vette. Lelkileg azonban nem békült ki ezzel a helyzettel, tehát ő haláláig legitimista maradt, azaz a Habsburg ház pragmatika szankcióban rögzített öröklési rendjét fogadta el, tehát nem csak egyszerűen egy királypárti szeméről van szó. És hát a történelmi helyzetek sora következik be. Az államformaváltás időrendben már későbbi, mint a legelső a földreform kérdése. Ugye akkor még nem esztergomi érsek, még idézőjelbe téve csak veszprémi püspök, sőt még ekkor 45 március derekán még nem is szabad, hiszen a nyilasok még 44 novemberében letartóztatták különböző etápokon át, mivel ebben az időpontban még Sopron az isteni megváltó nővéreknek az árdájában tartózkodik, aztán két hét múlva térhet vissza a székhelyére. De ebben a földindulásszerű állapotban, ami majd csak folytatódni fog, hiszen az egyház gazdasági hatalmának megtörése után majd következik az oktatási nevelési pozícióknak az elvétele. Tehát utalok itt arra, hogy 47-ben fakultatív hitoktatás kérdése, amiből akkor nem lesz semmi, majd csak 49-be, de 48 júniusában az egyházi iskolák államosítása. És ezekben a kérdésekben Mindszentynek a szerepe, hogy ő hogyan vélekedik, ez nyilván egy meghatározó szerep. Nem biztos, hogy mindig a legbölcsebb választ adta a kor által föltett kérdésekre, de azt a válaszát végül is az utókornak tudomásul kell venni, és föltehetjük a kérdést, hogy mi lett volna, ha másképp dönt.
Akkor az erősen befolyásolta az embereket az ő megítélésében, még a szocialista rendszerben például, aztán rehabilitálták, és mára már megtörtént a teljes rehabilitációja. Milyen indokokkal távolították előtt az emberektől?
Tehát az eltávolítására, hogy ezt valamilyen módon meg kell tenni, erre már 1948 elején fölmerülnek a lehetséges válaszok. Például az egyik válasz egy Moszkvába tartózkodó delegációnak az volt, vagy az ott tartózkodó magyar delegáció részéről válaszolták azt, hogy hát majd mindig találunk megfelelő pszichiátereket, akik a kellő időben majd bolondnak nyilvánítják Mindszentyt, és akkor erre hivatkozva vissza fog lépni a pozíciójából. 48 nyarán már valamiféle politikai, adminisztratív, az igazságszolgáltatás eszközét is használó módszer is felmerülhetett, mert Károlyi Mihály, akkori párizsi követünk, jelenti Rákosi Mátyásnak, hogy egy párizsi fogadáson találkozott Bogomolov szovjet követtel, és megkérdezte tőle, hogy börtönbe lecsukassuk-e, elfogjuk-e, Tehát büntető eljárást indítsunk el Mindszentivel szemben, és azt mondja, hogy Bogomolov nem válaszolt, csak tagadólag rázta a fejét. Nagyon érdekes, tehát, hogy egy befolyásos szovjet politikus az 48 nyarán azt a tanácsot adja, hogy nem kell igazságszolgáltatási útra terelni Mindszenti ügyét, tehát a magyar politikusi berkekben végül is ilyen lejárató kampány indításáról születik majd határozat. És a gépezet az abszolút mértékben be is indul, és nagyon érdekes, hogy a budapesti szovjet követ majd 48 októberében ír hasonló kérdésről, mint amiről Károlyi Mihály nyáron, mégpedig jelenti, hogy Farkas Mihály honvédelmi miniszter járt nála, általában a magyar egyházpolitikai helyzet aktuális kérdéseit vitatták meg, és e kapcsán leírja Puskin követ, hogy én óvaintettem attól, hogy Mindszenty Józsefet félreállítsák. Mégpedig azért, mert Mindszenty Józsefet már kiismertük, tudjuk, hogy milyen kérdése, hogy reagál, és ha ő félre van állítva, akkor lehet, hogy a helyére egy sokkal okosabb érseket ültetnek, vele nehezebben boldogulnánk. Majd Rákosi Mátyás is jár Puskinnál, nagyon elmarasztalólag írja meg a jelentését Puskin követ. Szerinte Rákosi mossa a kezeit és a kollégáira hárítja a felelősséget, de összességében neki is megerősítette, hogy Mindszentyt nem kell félreállítani. Tehát innentől kezdve például az a hipotézis, hogy a szovjetek kezdeményezték volna a Mindszenty József félreállítását, ez megdől, viszont az is biztos, hogy Rákosi Mátyás nem merészelt volna orosz-szovjet jóváhagyás nélkül Mindszenty ellen, főleg ezek után bármit is tenni. Tehát december 16-án tudjuk, hogy Rákosi Mátyás hirtelenjében Moszkvába repül, azt is tudjuk, hogy Sztálin fogadja őt, tehát Sztálinnek a napirendje azért elég zsúfolt volt, tehát nem négy szem közt, hanem egy román delegációval együtt fogadja. Nem készült jegyzőkönyv, de áttételesen tudjuk a következtetéseket levonni. Miszerint ekkor egyfajta fejbólintást kapott volna Rákosi ahhoz, hogy büntető eljárás történhessen, indulhasson Mindszenty József ellen. Ugyanis Sztálin látványosan, főleg tanúk előtt mindig úgy tett, mintha ő nem avatkozna be a szatellit államok belügyeibe. Tehát itt is valami olyasmi történhetett, hogy Rákosi elvtárs, mi szél fújta ide, mi a legfontosabb, ami szeretne velem megosztani. Ő válaszol, hogy most ez a Mindszenty borsot tör az orrunk alá, probléma, ha megszabadulnánk tőle, mert az igazságszolgáltatás hát olyan anyag gyűlt össze ellen, ami bizonyítja, hogy ő államellenes összeesküvő, amerikai kém és hasonló deviza bűncselekmény elkövetője, ugye ezek a fő vádpontok, amelyek majd megfogalmazódnak, és erre Sztálin feltehetően hát tégy Rákosi elvtárs a legjobb belátásod szerint.
Világosítsad meg az én lelkemet, és esmertess meg engemet, azt te szent fiaddal Jézussal. Ó, édessége Szíz Mária, mikor az én lelkem testemtől eltávozik, ó, oltalmazd meg engemet pokolbeli ellenségtől. És erősítsed meg lelkemet a Szent Háromságnak hitében, és ne hagyj engemet kétségbe esnem.
Már csak napok kérdése, hogy december 24-én házkutatás, majd 26-án letartóztatják Mindszenty Józsefet. Ja, 39 nap vizsgálati fogság következik. Ennek szinte minden napját már fel tudjuk göngyölíteni. február 3 és 8 közötti tárgyaláson igazából bekövetkezik az, amit Mindszenti maga előre megjósol, amikor megírja püspök társainak, hogy amennyiben beismerő vallomást hallanának tőle, vagy lemondást, akkor ne adjanak hitelt ennek, ez legfeljebb az emberi test gyengesége. Tehát őt is meggyőzik, az akarat erejét összeroppantják, és a tárgyaláson már azzal együtt, hogy nem igazolható, hogy kábítószerezték volna, tehát hogy tudatbefolyásoló szereket kapott volna, ezt a szakirodalom és a fennmaradt dokumentumok és egyéb bizonyítékok összességével lehet ezt mondani, hogy nem tudjuk alátámasztani, bár ez a hiedelem erősen tartja magát. Magyarázatul arra, amit itt próbálok kifejteni, hogy valahol a rádió hallgatóságnak csalódást okozott Mindszenty, hogy miért mondja azt, hogy lényegében bűnösnek vallom magam. És én mindig el szoktam mondani, hogy ezt valóban elmondja, hogy lényegében bűnösnek vallom magam, de egy nagyon fontos kérdésben közli, hogy az ő szánakozása és a visszavonása az nem vonatkozik, mégpedig azon ügyekben, amikor a magyar hadifoglyok, felvidéki magyarok, a Magyarországon élt németek kitelepítéséről van szó, mert ezekben a kérdésekben lelkipásztori kötelezettségének tett eleget, és ezekre semmilyen visszavonás nem érvényes. Tehát, ha úgy tetszik, az utolsó szó jogán is kiáll a legfontosabb elvek mellett, ami meg nem fontos, arra meg ráhagyja az igazságszolgáltatásra, az úgynevezetre. Ugye ezek után jön először a gyűjtőfogház, majd a Kozma utcai börtönből elviszik, és hát állítólag Vácon, de tudjuk, hogy már a Konti utcai börtönben tartják fogva, ahova Mindszenty alapítvány időnként sétákat szervezhet, és hát egy in situ megrázó múzeumról van szó. Át lehet élni a falakat látván, hogy ott a rabok mit, hogyan telhettek a napjaik. A rabkórház következik, majd végül 55 nyarától házi őrizet. Felsőpetényből majd 56. október 30-án este, amikor az államvédelmi hatóság önként megszünteti az őrzését, lehet azt mondani, hogy Mindszenty már szabad, amikor az esti órákban a rétsági katonaság ezrednek a katonái érte jönnek, hogy biztonságba helyezzék, és másnap hajnalba kísérik föl Budapestre. Október 31-én a rádióban elhangzik Nagy Imre rehabilitációja, tehát a kérdésben említett rehabilitálás, az megtörténik először 56. október 31-én. Ez a rehabilitációs irat egyébként becsatoltatott a Nagy Imre perbe. Nyilván nem ezért ítélték őt halálra, de Mindszenty József emiatt is mindig nagy tisztelettel, és ő érte hozott áldozatként értékelte Nagy Imre miniszterelnöknek ezt a lépését. És a forradalom bukása az, amit őt a követségre irányítja. Majd 71. szeptember 28-a, amikor távozhat a követségről, és a haláláig tartó néhány év az a világ magyarjainak lelkipásztorkodásával fog eltelni, és legfontosabb feladatának az emigráns magyarok közötti összetartás erősítését fogja tekinteni. Az, hogy az utókor hogyan foglalkozott az ő elítéltetésével, milyen húzavonák követték, és került sor végül is az ellene hozott ítélet semmiség nyilvánítása, ez igazából aktuál politikai kérdések motiválták. Ez az ő tevékenységén se nem szépít, se nem csorbít. Ez csak a mi politikánkról árul el bizonyos tényeket.
Ma hol találhatók emlékhelyei?
Majdhogy nem könnyebb azt kérdezni, hogy hol nem. Magyarországon nagyon-nagyon sok helyen. Én Budaörsön lakom, az ottani katolikus templom kertjében az elsők között állítottak föl egy Mindszenty mellszobrot. Tekintettel arra, hogy Budaörsről először toltak ki olyan vonatot, amely az ottani németeknek, a kitelepített németekkel töltöttek meg. Tehát ennek az emlékére, hogy Mindszenty viszont az elsők között tiltakozott ez ellen, a gyalázat ellen, állították az emlékművet. De még óceániai kis szigeten is van iskola elnevezve Mindszenti Józsefről, tehát ha valaki egyszer nyakába venni azt a feladatot, hogy vajon hol van szobor, emléktábla, vagy intézmény elnevezve Mindszenti Józsefről, akkor komoly kihívás előtt állna.
A könyvének a címe Mindszenti József. Nagyon sok embert érdekel, hiszen tele volt a mai rendezvénynek helyet adó terem is. Hol lehet kapni ezt a könyvet?
Azt tudom, hogy a Mindszenti Alapítvány Horánszky utcai székházában kapható, illetve a társkiadó, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Humántudományok Kutatóközpontjának a könyvesboltjában, ami a Penna Bölcsész könyvesbolt névre hallgat, a Magyar utca 40-ben Budapesten. Itt ezen a két helyen biztosan megvásárolható.
Olvassák el önök is, Balogh Margit történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, Mindszenti Józsefről szóló könyvét. Császi Erzsébetet hallották a Hálóközösségi és Kulturális Központból, a Mindszenti Szabadon című előadásról tudósítottam.
Balogh Margit történész, Mindszenti Józsefről írt életrajzi könyvének bemutatóján járt munkatársunk, Császi Erzsébet. Esztendeje indult az Új Ember heti lap. Az újság advent kezdetén megújult formában kerül az olvasók elé. Kuzmányi István főszerkesztővel beszélgettünk a lap múltjáról, jelenéről.
Valami változatlan, és az a jó oldala, az evangélium örömhírének a közvetítése. Ez az adott korban sokszor változott, ha a kommunizmus éveire gondolunk, akkor visszaemlékezünk nagy elődökre, mint akár Fekete István, vagy Pilinszky János, vagy a rónai írókra, és ők próbáltak nagyon sokszor úgy írni, hogy a sorok között azért érthető legyen a fő üzenet, mert hogy de facto nem tudták sokszor leírni azt, ami akár a véleményük. És hát azt látjuk, hogy a mai világunkban, amikor azért próbáljuk keresni a kapaszkodókat, hiszen sok minden nagyon mozog körülöttünk, akkor ez egy biztos pont lehet, hogy az egyházunknak azt a színes valóságát, kezdve a püspökeinktől a híveinkig, legyen szó a hitbéli tanítástól egészen a kultúráig, azt mind be tudjuk mutatni. Nehézség, hogy mindig egy héttel hamarabb megy nyomdába az Új Ember, sőt a kulturális melléklete az körülbelül másfél héttel hamarabb megy. De azért vannak olyan jó oldala is, a mértékadó mellékletre, ha gondolok, hogy az bemegy a Reformátusok lapjába, tehát a kultúra az egy hidat képez a mondjuk úgy az egyházaink között, és az Új Embernek akár a megfrissült, felfrissült képekkel ellátott új arca, ha szabad így fogalmaznom, az pedig talán segít abban is, hogy a rohanó világunkban egy picit, akár egy képre is rácsodálkozunk. Ha megnézzük az első új embert, ami 1945. augusztusában jelent meg, akkor azt láthatjuk, hogy egyáltalán nem volt benne kép. Sőt, a korabeli napilapokban, hetilapokban sem volt, és ahogy megyünk előre az években, a 80-as, 90-es években, felfeltűnik egy-egy kép. Hogyha magánéletünkre tekintünk, akkor talán pont ezt látjuk, hogy talán elvittek minket gyerekkorunkba egyszer egy fotózásra, és mindenki megkapta azt a fotót, és nagyon sokszor akár évekig nem készült fotó. Ma pedig egy olyan világban élünk, amikor már talán nincs olyan plébániai tagunk, aki nincs jelen valamelyik közösségi platformon, ahol nem osztunk meg akár a plébániai eseményekről egy képet, és azért óhatatlan volt az, hogy akkor az újságnak az arculata is ezt a kvázi változást, amivel lehet vitatkozni, hogy ez jó vagy rossz, de mi azt szeretnénk, hogyha ugyanúgy, mint a tartalomban a minőséget tudjuk megmutatni, tehát minőségi képekkel tudunk nagy felbontásban valamit nyújtani az olvasóknak, az mindig hálás. Az új ember 10 000 példányban jelenik meg, a mértékadó mellékletünk pedig 16 500-ba, ez a szám a reformátusok lapjába való behúzás miatt ilyen magas. Ezt lehet soknak tekinteni, lehet kevésnek tekinteni. Én mindig azt mondom, hogy én nagyon hálás vagyok annak az embernek, aki hoz egy ilyen döntést, hogy a mai világban még vesz egy nyomtatott példányszámot. Tehát nagyon sokszor van, hogy akár rejtőzködve meghúzódom, akár a saját plébánia templomomban, vagy valahol, ha vagyok vidéken, és látom, hogy valaki vesz egy új embert, akkor kvázi áruhába oda megyek, kérdezgetem, és a végén pedig, mikor felfedem a titulusomat, akkor mindig megköszönöm, hogy hűséges olvasóink vannak. Mind a mai napig jó magam, és szeretem azt, amikor kijön a nyomdából akár egy kiadványunk, egy könyv, akár az újság, akár az Adorémus, jó kézbe venni, akár az Adorémusnál maradva 14 000 ember vásárolja meg ma, és tudjuk róla, hogy ezek úgymond feketeöves katolikusok, hiszen ez egy liturgikus kiadvány, a szentmiséken segít bennünket, vagy azon túl a liturgikus életünkbe, és azt látom, hogy minden kiadványunknak megvan a helye. Ugye a Magyar Kurír online felülete az próbál minél gyorsabb lenni, minél promptabb, minél időszerűbb abból a szempontból, hogyha akár a Szent Atya, akár a püspökeink, vagy a püspöki konferencia, vagy akár egy plébánián valami olyasmi történik, azt minél hamarabb közre tudjuk adni az olvasóknak, képekkel gazdagon illusztrálva. A heti lapról ugye már röviden beszéltünk, hogy annak megvan a maga helye, hogy megállítjuk egy picit az időt, rá tudunk egy picit nyugodtabban nézni akár a történésre, szövegben és képben. A liturgiánál pedig abszolút megállítjuk ugye az időt, amikor ott vagyunk a jelenben, Isten jelenlétében. Jó látni, hogy akár püspökeink, akár híveink a kezükbe ott tartják az Adorémuszt. Hát a könyvek meg sokan temetik a könyveket, de nekünk nincs okunk panaszra, mert azt látjuk, ugyanúgy, mint az összes többi tartalomnál, hogyha hiteles embereket, hiteles tartalmat, azaz az evangélium örömhírét tudjuk közreadni, akkor erre mindig van kereslet.
Glorificamus per gratia.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Karkus István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Ábrahám reményéről, a Teremtés könyve 15. fejezetének 1-től 6. verse alapján elmélkedünk. Kiemelt vers a 6. Hitt az Úrnak, ő pedig beszámította neki megigazulására. Kormos Csaba poroszlói plébános atyát hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
A történtek után az Úr szava megnyilatkozott Ábrámnak látomásban. Ne félj, Ábrám! Én védőpajzs vagyok, a jutalmad igen nagy lesz. Ábrám így szólt. Uram Istenem, mit adhatsz nekem, hiszen gyermek nélkül maradtam? És Ábrám így folytatta. Nézd, nem adtál nekem utódot, így szolgám lesz az örökösöm. Az Úr szava ezt mondta neki: nem az lesz örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki testedből származik. Aztán kivezette és ezt mondta neki: nézz föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni őket. Majd hozzáfűzte: ilyen lesz a nemzetséged. Most figyeljünk, hitt az Úrnak, ő pedig beszámította neki megigazulásra. Ez a bizonyos megigazulásra való beszámítás egy olyan teológiai, hittudományos igazság, amivel most külön nem foglalkoznánk. A mondat első része azonban mindenképpen fontos, hogy Ábrám megint csak hitt az Úrnak. De miért? Azért, mert tudta, hogy amit az Úr mond, az igaz. Ő sohasem csal meg senkit sem, nem csapja be az embert, és sohasem csalatkozik. Az ő ígéretei mindig testet öltenek, valóra válnak, és ismét Ábrám lelki nagyságát szemlélhetjük, és azt mondhatjuk, hogy én is így szeretnék élni, én is így szeretnék hinni, én sem csak beszélni akarok, csak érzelgősködni sokszor, hanem a hitemet tettekben, engedelmes szeretetben kívánom megmutatni. Nos, legyen ez így, és a remény zarándokaként éljünk, zarándokoljunk életünk folyamán. Természetesen mi nem az ószövetségi módon, hiszen az előképszerű megelőlegezése egy kezdetlegesebb formája az új és örök szövetségnek, és inkább ott anyagi jellegű, evilági jellegű dolgokról van szó, ha csak az ígéret földjére gondolunk is, de a mi kivonulásunk a bűnből, a megszokásokból, a megrögzöttségeinkből való kivonulás, a rossz szokásaink elhagyása, az automatizmusoknak, a különböző előítéleteinknek az elhagyása és a megnyílás az új felé, az elindulás egy egészen új életúton. Ábrámnak a hite, a bizalma, az élő reménysége, az Istennel való személyes kapcsolata legyen számomra is világító példa, és váljak én is útmutatóvá, világossággá a házastársam, a családtagjaim, a barátaim, az ismerőseim számára, tudjak kivonulni a szó szoros vagy átvitt értelmében azért, hogy megmutassam az Úr és az ő akarata, az ő szava számomra a legfontosabb, és mindenkinek ezt a példát akarom felragyogtatni, hogy minden ember megtalálja élete célját, mire teremtetett, a mennyei hazát, az örök boldogságot. Amen.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.